Folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is Gyó Szilvia kriminológus, az Országos Kriminológiai Intézet munkatársa, és továbbiakban is a gyermekkori, fiatalkori bűnözésről beszélgetünk. A hírek előtt már szóba került az, hogy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban egy munkacsoport dolgozik azon, hogy létrejön a fiatalkorúak önálló büntető igazságszolgáltatási rendszer. Állítólag ennek keretében kialakítanák a fiatalkorúakra vonatkozó önálló büntető törvénykönyvet, erről is szó van. Megalakulna a fiatalkorúak ügyészsége, bírósága, és rájuk specializálódott végrehajtási rendszer is. Mi erről a vélemény?
A jelenlegi rendszerben is vannak az ügyészek és a bírók között olyanok, akik kifejezetten fiatalkorúak ügyeivel foglalkoznak, ugye ők a fiatalkorúak bírója és a fiatalkorúak ügyésze. Tehát már a jelenlegi rendszerben is, miként a büntető törvénykönyvben is, önálló része van a fiatalkorúak büntetőjogának. Amennyiben ez a törvényjavaslat azt célozza, hogy jobban képzett a gyerekek és a fiatalok szükségleteit és személyiségfejlődését jobban ismerő jogalkalmazóikkal fog foglalkozni ezekkel az esetekkel, akkor ez mindenképpen egy támogatandó. De sajnálatos módon kiindulva az elmúlt évek, évtizedek tapasztalatától, ami azt jelenti, hogy felállítok egy új rendszert, majd nem rendelem hozzá azokat a háttér erőforrásokat, amik ahhoz lennének szükségesek, hogy ez a rendszer működni tudjon. Tehát nem biztosítok képzést az abban résztvevő bíró ügyében, vagy nem rendelem hozzá azokat az anyagi erőforrásokat, amik a működéshez szükségesek lennének. Azt gondolom, hogy ez megint egy pótcselekvés, tehát valamit csinálok, hogy úgy történik, mint hogyha valami történne, majd utána valójában nem változik semmi. Tehát ez gyakorlatilag visszautalva, amit korábban beszéltünk a gyerekvédelmi törvénnyel, ugyanez történt, amikor az állami száven főcég 2002-ben megvizsgálta a gyerekvédelmi törvény, akkor azt mondta, hogy az elmúlt időszakban soha nem álltak rendelkezésre azok az anyagi, személyi, tárgyi erőforrások, amik ahhoz lettek volna szükségesek, hogy a gyerekvédelmi törvényt végre lehessen hajtani. Tehát azt gondolom, hogy pusztán egy jogszabályt hozni azért, hogy valamit csináljunk, vagy egy új szervezetet megpróbálni fölállítani, az egy ilyen, tehát a hájuk kovácsok magabiztosságával mozgunk, még akkor is, hogyha úgy egyébként abszolút pozitívnak gondolom azt az erőfeszítést, hogy valami olyasmit tegyünk, ami a szakmaiság fele visz, vagy a jobban megalapozott döntések fele visz.
Most az igazságügyi miniszter Takács Albert arról beszélt egyébként, hogy a formálódó BTK tervezet egyik változata szerint még a fiatalkorúak és a fiatal felnőttek bűncselekményét, a 18 és 21, illetve 23 és 25 év közötti korosztályokat is az általánostól eltérően kezelve külön büntető kódex alapján ítélnék meg, és itt is az ügyekben speciális ügyészség bíróság járnál. Ebben a körben a szabadságvesztés csak kivételes szankció lehetne, és általában nem haladhatná meg az 5 évet. És többször az igazságügyi minisztérium szakember beszélnek arról, hogy itt azért a büntetés mellett mindig hangsúlyosan szerepelne a visszavezetés vagy a reszocializáció.
Abszolút párhuzamos az Európa Tanács és az ENSZ Gyerekjobbik Bizottságát állásfoglalásával is. Az elmúlt 10 évben az egy nemzetközi gyakorlatnak és tendenciának tekinthető, hogy a helyreállító igazságszolgáltatás mind nagyobb teret kap, tehát a mediáció, a közvetítő eljárás is kifejezetten a fiatalok, gyerekek esetében ezek az elterelések, vagy alternatív reakciók és jogkövetkezmények egyre nagyobb teret hódítanak, amik a kutatási eredmények szerint hatékonyabbak is, mint a zárjuk be, és ne engedjük őt randalírozni az utcán. Tehát ez a kifejezetten csak a büntetésre fókuszáló jogkövetkezmény helyett, ezek a helyreállító igazságszolgáltatási technikák sokkal hatékonyabbak. Azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy a magyar kormány is megpróbál, vagy a jogalkotók is megpróbálnak ebbe az irányba menni, és ez csak támogatandó és pozitív.
Ha már a kutatási eredményeket említette, akkor ha jól tudom, az önök intézetében, a kriminológiai intézetben is zajlott egy több éves kutatás a legfőbb ügyészség kezdeményezésére, kifejezetten a gyermekkorú elkövetőkre vonatkozóan, és ez, ha jól tudom, akkor már le is zárult
így
ez
van.
A kutatás. Ennek
így van.
Milyen konklúziói lehetnek?
Kifejezetten azt vizsgáltuk, hogy mi történik a gyerekvédelmi látórendszerben ezekkel a gyerekekkel, mivel hogy ugye igazságszolgáltatási következménye nem lehet annak, hogyha szabálysértést vagy bűncselekményt követtek el, és azt tapasztaltuk, hogy a gyerekvédelmi rendszer nincs felkészülve ezeknek a gyerekeknek az ellátására, nincsen információjuk arról, hogyha egy gyerek bűncselekményt követett el, nincs rendszeres kapcsolat a rendőrség, nagyon sok helyen, nagyon sok megyében nincs rendszeres, és a gyerekvédelmi szakemberek között az esetkonferencia, ami egy törvényben rögzített technika arra, hogy együttműködjön az iskola, a rendőrség, a gyerekvédelmi és a család segítő rendszer, ezek nem működnek, és tapasztaltuk még ezt a igen magas számú, a rendszerből eltűnő gyerekeket, akikről vagy a rendőrség nem tudja, hogy ők bűncselekményt követtek el, de a gyerek jóléti szolgálat igen, vagy a gyerekjóléti szolgálat nem tudja, de a rendőrség igen, tehát hogy itt van egy több ezer létszámos gyerek, aki gyakorlatilag vagy történik velük valami, vagy nem is az egészben ez a legkiábránító, vagy rémületesebb, hogy valóban ezekkel a gyerekekkel, egy döntő többségükkel nem történik semmi.
Volt egy kutatás az önök intézetében, ez egy másik területet érint, ez a családon belüli erőszak, de ez is lezárult már ez a kutatás. Vannak itt átfedések, vagy lehetnek összefüggések?
Ez egy nagyon fontos tapasztalata volt a kutatásnak, hogy a gyerekkorú elkövetők esetén az nagyon sokszor csak a véletlenen múlik, hogy egy gyerek áldozata vagy elkövető. Az egyik szituációban ő vesz el valakitől egy MP3-as lejátszót, majd egy héttel őt verik meg, és őtől leveszik el. Ez az egyik összefüggés, hogy ezek a gyerekek áldozatok és elkövetők is egyben. A másik összefüggés, hogy az a gyerek, aki a családjában elszenved erőszakot, vagy a családjában egy mindennapos, vagy igen gyakori jelenség az erőszak, azok sokkal nagyobb arányban követnek el erőszakos bűncselekményt, vagy válnak maguk is ilyen bűncselekmény áldozatává. Tehát az erőszak kör, vagy ha úgy tetszik, az erőszak megtapasztalása, az nagyon sokban tekinthető kockázati tényezőnek, tehát rizikófaktornak a későbbi bűnelkövetésben.
Szó volt már a nemzetközi példákról és a nemzetközi gyakorlatról, hogyha ezt így összehasonlítjuk a magyarországi helyzetet, akkor mi hol áll, vagy hol tartunk?
A 14 éves büntethetőségi korhatárral abszolút a mainstreamben vagyunk, tehát az államok döntő többsége 14 éveben húzza meg a büntethetőségi korhatárt. A jó következmények tekintetében, különösen így, hogy van közvetítő eljárás a fiatalkorakra, azt gondolom, hogy abszolút élvonalban is tartozhatnánk. Azt meg kell nézni, hogy ennek milyen a gyakorlata, tehát mennyiben marginális, és mennyiben tekinthető ez egy főáramnak, hogy a gyerekek alapvetően egy ilyen mediációs közvetítői eljárásban szembesülnek a tettő következményeivel, és mennyiben tartozik ehhez szabadságelvonás. Az azonban egy nagyon fontos, és azt gondolom, hogy megszívlelendő alapelve az ENSZ Riádi egyezményének, amit 18 évvel fogadtak el, ami azt mondja ki, hogy a beszámítási képességet is figyelembe véve úgy kell meghúzni a büntethetőség korhatárát, hogy mindaz alatta, mind a fölé eső gyerekek esetében következménye legyen a tettének, és ez a következmény alapvetően ne járjon szabadságelvonással.
Érdekes azért, itt a külföldi példák már többször szóba kerültek, az angol szánsz példa, illetve a francia példa, és hát Németország is szóba került, ahol egyébként éppen most zajlik egy széleskörű társadalmi
vita. Körülbelül egy hasonló vita, mint nem.
És Németországban egyébként arra hivatkoznak, a tavalyi adatok éppen most kerültek nyilvánosságra, és ezek azt mutatják, hogy az erőszakos bűncselekmények felét 21 év alatti fiatalok követték el, és jelentős részük, hát úgymond bevándorlói háttér rendelkezett. Tehát ez is a német szándék és a szigorítás felé mutat.
Ez nagyon széles kriminológiai szakirodalma van annak, hogy a bevándorló, vagy a migráns családok gyerekeinek, vagy a második generációnak mennyivel nehezebb a helyzete, mint azoknak, akik állampolgárba születette, vagy azok, akik ott születtek abban. Ebben nem mennék bele, nem is szakterületen, de akit ez érdekel, a Kriminológiai Intézet honlapján is talál számos tanulmányt arról, hogy milyen kockázati tényezőt jelent az, hogyha egy gyerek bevándorló családban születik. Ez egy nagyon nehéz helyzet két kultúrában.
Csak a híradásokat élni. Megnézzük a francia történéseket,
abszolút,
vagy a németországi
hogy,
történéseket
igen,
az elmúlt hónapokban, akkor erre példákat találunk szép számmal.
De visszatérve, amit a beszámítási képességről is mondtam, nem kifejezetten új, de megismerhető tanulmányok mutatják azt az eredményt, hogy a gyerekek agresszió kezelése, a beszámítási képesség, a kortárs befolyás, tehát ez a 16-17 éves kor, 20 éves kor, tehát sokkal hirtelenebben föllobbanok, sokkal inkább hajlamos vagyok arra fiatalként, hogy valamit csak gyorsan megtegyek, nem is foglalkozva azzal, hogy ennek mi a következménye. Tehát ez egy élettani sajátosság is, hogy a gyerekek megteszik, amit azt érzik, hogy meg kell tenniük, vagy föllobbannak hirtelen, és elkövetnek egy bűncselekményt, vagy odacsapnak, vagy elveszik, vagy kipróbálják. Tehát számos ilyen jellemvonás van, tehát ez nem meglepő, hogy a fiatalok követik el a bűncselekményeket, ennek egy jelentősebb részét, már csak ennél azoknál is fogva. Az egy másik kérdés, hogy ezt hogy próbálom meg kordában tartani, tehát egy csendőrséggel, egy nagyon szigorú családi fegyelemmel, ugye az én időben még apám két pofont lekevert, hogyha nem mentem haza időben től, hogyan jutunk el egészen odáig, hogy lehessen szabolni.
Talán az a gond, hogy itt nincs ez az apa. Például ebben a családok jelentős részében talán
hát
nincs az apa,
meg,
aki meg, ezt
hát,
a két
ennek sosem, igen, meg ennek sosem volt ellenpróbálja, hogyha nem keveri le ezt a két pofont, akkor vajon hazamegyek-e időbe, de hogy itt megint nagyon-nagyon sok ideológiától, politikától is vezérelt hallja, hogy miket lehet mondani, tehát hogy a testi fenyítés, a család szentsége, a gyerek, tehát hogy itt nagyon-nagyon-nagyon sok faktor mozog együtt, és nagyon nehéz úgy két lábbal a földön állva egy jogszabályt hozni, vagy dönteni ezeknek a sorsán, gyerekeknek a sorsáról rendszer szinten, hogy azt mondom, hogy figyelembe veszem a statisztikát, és kimerem mondani, hogy a gyerekek nem követnek el több bűncselekményt radikálisan, és a gyerekek nem agresszívabbak radikálisan, és hogy a gyerekekkel nem az a baj most, hogy a jogszabály nem jó, ami őket cél, hanem az a baj, hogy az a rendszer, ami az ő védelmükre, segítésükre, és ebben az esetben fegyelmezésükre hivatott, az számosok miatt nem tudja ezt a feladatát ellátni. Például azért, mert nem kap segítséget, maga sem. Tehát ez egy nagyon magára hagyott rendszer.
Az elmúlt órában Gyurkó Szilvia kriminológus, az Országos Kriminológiai Intézet munkatársa volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm én is.